Már higiénia, ma van a vízvilágnapja. A legtöbb, amit édesvizeink ökoszisztémájáért tehetünk, az a megelőzés, ezt mondta a Klímapolitikai Intézet kutatója, hozzátéve, hogy a legnagyobb vizeink minősége jónak számít, a kisebb patakokból azonban sok halfaj eltűnhet a következő évtizedekben, mivel a klímaváltozás, a kiszáradás itt éreztetheti leginkább a hatását. Ez azért veszélyes, mert ezek a kisebb vízfolyások számos védett halfajnak adnak otthont. Kóta Gáborral Somodi Evelin készített interjút.
Az édesvízi fajok világszerte átlagosan már több mint 80%-kal, míg a Kárpát-medencében csak 20%-kal csökkentek. Ugye a csökkenés az minden esetben hát itt negatívum, hiszen a fajok kihalásáról van szó. Ez azt jelenteni, hogy világviszonylatban a Kárpát-medence és ezáltal Magyarország édesvize jó állapotban van?
Azt lehet mondani, hogy a világban tapasztalt általános trendekhez képest igen, viszonylag jó állapotban, ugye sajnos világ számos táján jelenleg is nagy mértékben pusztulnak a természetes vizek, illetve csökken a biodiverzitásuk. Míg hát ugye Európában azért általában ez a folyamat már lezajlott a korábbi időszakokban, tehát mondjuk a 20. század közepére, második felére, azóta szerencsére inkább már javul a helyzet. Ezen belül Magyarországon egyébként szerencsére Európa többi tájához képest is jobb a helyzet, hiszen itt azért nem volt olyan nagy mérvű az átalakítás és a pusztulás, mint például Nyugat-Európában, de hát mondjuk sajnos például a Duna vízrendszeréből is a vándorló tokszélék azok eltűntek azért a korábbi időszakban. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon például a vízhalászat az milyen fontos tevékenység volt, ami ugye sajnos ma már nem lehetséges.
Különösen a Balaton ugye ott már nem is engedélyezett ez már több éve. A Balaton vízével kapcsolatban gyakorta halljuk az utóbbi években, hogy a nádas pusztulása milyen jelentős negatív hatással van az ottani ökoszisztémára. Erről tudna egy kicsit mesélni, hogy hogyan áll most ennek a helyzete? Azért ezzel kapcsolatban drasztikusabb adatokat hallhattunk, miközben pedig egész jónak számít a vízminősége, hogy ez a két információ egymás mellett hogyan fér meg.
Igen, hát itt ez egy elég összetett kérdés a Balaton esetében, ez itt több okra vezethető vissza. A vízminőség romlás az leginkább a 70-es, 80-as években következett be, különösen ugye amiatt, hogy a Balaton foszfor terhelése, a víz felvetlen és szervesenek terhelése jelentősen megnövekedett a kisbalatoni mocsárrendszer lecsapolását követően. Ugye emiatt akkor 80-as években, 90-es évek elején ott komoly algavirágzások történtek a tóban. Ezt felismerve kezdték el ugye a szakemberek rehabilitálni a Kis-Balatont, illetve az egész Balaton vízgyűjtőjén komoly erőforrásokat biztosítottak arra, hogy a fennvizeket, például az Alaegerszeg fennvizét ugye megtisztítsák. Ennek a hatásait láttuk aztán az utóbbi egy-két évtizedben, hogy szerencsére ugye megtisztult a Balaton. Itt a nádasokkal kapcsolatban viszont az egy probléma, hogy az állandóan, folyamatosan, magasan tartott vízszint hosszabb távon a nádas pusztulásával jár. Tehát egyébként is arra nagyon oda kell figyelnünk a Balaton esetében, hogy a még megmaradt természetes partokat, nádasokat minél inkább igyekezzünk megóvni, de ennek a megóvásnak sajnos ez ellene hat, ez a folyamatosan fenntartott magas vízszint, mivel emiatt a nád nem tud regenerálódni. Évezredek alatt ahhoz alkalmazkodott ez a növény, hogy van egy jelentős éves szint ingadozás a tóban, és ez biztosítja a nádas megújulását. Na most emiatt, hogyha ezt szabályozzuk, és folyamatosan magasan tartjuk a vízszintet, ez így hosszabb távon sajnos a nádas ritkulását okozza, tehát valószínűleg szükség lesz majd arra, hogy tágabb határok között szabályozzuk a vízszintet. Nyilván ugye turizmus szempontjából az az igény, hogy folyamatos magas vízszint legyen. Kutatások azt igazolják, hogy a 2020-as, 2019-es évek nyarán tapasztalt algavirágzás is valószínűleg kapcsolatba hozható ezzel a magas vízszinttel. Tehát ezen hosszabb távon módosítani kell.
És ezen hogyan lehet változtatni? Az emberek ezen hogyan segíthetnek?
Hát ugye ennek az a nehézsége, hogy nem tudjuk előre megjósolni, hogy éppen milyen vízjárású évünk lesz. Ez a magas vízszint tartása, ez abból a felismerésből adódott, hogy ott a 2000-es évek elején ugye több aszályos év volt, és ott nagyon jelentősen lecsökkent a Balaton vízszintje. Talán sokan emlékeznek még arra, hogy a déli parton térdig érő vízbe lehetett gázolni több száz méteren keresztül, és ugye emiatt határozták el azt az illetékesek, hogy akkor felkészülve a jövőbeli aszályos évekre magasabban próbáljuk tartani tavasszal a vízszintet, hogy a nyár végi aszályos időszakra se csökkenjen jelentősen. Hát szerencsére azóta kicsit bővebb csapadékot hozó évek következtek, és azt eredményezte, hogy folyamatosan magasan maradt ez a vízszint. Tehát ez ezzel a nehézség, hogy nem tudjuk előre megjósolni, hogy mennyire lesznek aszályosak az adott évek, de mindenképpen erre majd meg kell próbálni találni megoldást.
Általánosságban véve egy hétköznapi ember mire ügyeljen, mire ügyelhet, ami hatással lehet a természetes élővizeink minőségének a megóvására?
Leginkább arra kell nagyon odafigyelnünk, hogy a vizekben ne szemeteljünk, ez egy nagyon fontos kérdés. Különösen vannak olyan anyagok, amik nagyon komoly pusztító hatással lehetnek a vízi élővilágra. Ilyenek például akár egy akkumulátor, hogyha véletlenül bekerül egy vízbe, és az jelentős halpusztulást okozhat, de ugyanúgy más kémiai anyagok. Sajnos még az idei év során is találkoztunk például a Ráckevei Dunággal kapcsolatban. Ugye nagy mennyiségű olajat öntöttek egy Ráckevei Dunági befolyóba, és ezzel szennyezték a védett ökoszisztémát. Hát leginkább mi egyedi emberek a vízszennyezés ellen tehetünk, de ugyanúgy lehetne ezt a PET palackokkal kapcsolatban is kiemelni, hiszen láthatjuk évről évre, ahogy a Tiszában tonna számra úsznak le a PET palackok és gyűlnek össze például a Bodrogár téren, tehát erre kellene leginkább odafigyelnünk. Illetve ugye, hogyha vízparti telek tulajdonosok, akkor hát igyekezzünk megóvni a vízparti növényzetet, a meádas, sárs, mert ez egyrészt a vízi ökoszisztéma számára is rendkívül fontos, tehát hogy a halaknak ívóhelyet jelent, illetve nagyon komoly szűrőfunkciót is betölt a vízpartokon, tehát a szerves anyagok szűrését nagymértékben ez a parti vízi növényzet látja el.
Kóta Gábort hallották az elmúlt percekben, a Klímapolitikai Intézet kutatóját. Ma van a vízvilágnapja. 1992 óta tartjuk, akkor először Rio de Janeiroban tartotta a konferenciát, és hát azóta számos nemzetközi vízegyezmény született, egyrészt országok között, másrészt egyébként nagyobb régiók között is, hogy a víz ne legyen például a háborús konfliktusok oka. Megvált a Wizzair részesedésének majdnem felétől az Indigo Partners. A légitársaság legnagyobb részvényese majdnem 8 millió értékpapírt adott el egy meg nem nevezett intézményi befektetőnek. A tranzakcióból bruttó 553 millió dolláros bevételt tudott elérni a cég. A megkérdezett légügyi szakértő azt mondta, hogy a fapados légitársaságokba vetett piaci bizalom egyértelmű jele ez a nagymértékű tranzakció. Turi Ferencet Péler András kérdezte.
Milyen okok állhatnak e mögött, az eladás mögött? Hát akárhogy is nézem, azért ez egy elég nagy tranzakciónak számít.
Hát én ezt úgy értékelem, hogy egy nagyon tudatos tulajdonosi politika van mögötte, hogy az köztudott, hogy a ilyen kockázati tőke befektetős társaságok, mint amilyen a amerikai Indigo Partners is, ők soha nem örökre idézőjelbe fektetnek be egy-egy légitársaságra, ők kifejezetten egyébként a légiközlekedési iparban fektetnek be, és ilyen szempontból ez inkább egy ilyen opportunista és az iparákhoz köthető specifikus befektetés. Minősül, ami folyamatosan azt vizsgálja, hogy mikor vannak azok a kitörési lehetőségek, amikor ők a legmagasabb profitot tudják érvényesíteni a befektetésükön.
Nekem azért is furcsa egyébként ez a döntés, mert még a héten volt hír, ugye, hogy az EMC mozi hálózat a kaliforniai mozit újra nyitotta, és egekbe ugrottak gyakorlatilag az EMC részvények, és hát azért lassacskán a nyárra már várjuk a lazításokat, és ugye a fapados légitársaságok szerintem ugye nagy nyertesei lehetnek annak, hogyha esetleg a nemzetközi turizmus újra elindulhat. Milyen kilátásai vannak így a Wizzairnek, hogyha azért egy ekkora részvényes eladja a részvényeit, azért lehet, hogy egy kicsit ilyen borús előrejelzést is mutathat.
Egyáltalán nem, én pont az ellenkezőjét gondolom. Az, hogy egy ilyen értékű részvénycsomagot ilyen világgazdasági körülmények között ilyen értéken tudnak eladni, az egy egészen fantasztikus teljesítmény, és én azt gondolom, hogy ez a Wizzairnek a működését minősíti. És hát azért azt lássuk, hogy az Indigo Partners 2004 óta fektetett be gyakorlatilag a Wizzairben, és ahogy mondta, mondtam, ezek a kockázati tőketárságok, ezek mindig keresik az újabb és újabb befektetési lehetőségeket. Ráadásul ugye a vízerár folyama szinte egyedülálló módon itt a pandémiát követően, vagy remélhetőleg a pandémia vége fele, csúcsokat dönt, tehát minden idők legmagasabb árfolyamát mutatja egy racionális nagy befektető. Aki mondjuk 17 éve gyakorlatilag tulajdonos a cégben, szerintem remek pillanatot láthatott ebben arra, hogy a befektetéseinek egy részét most realizálja. Ez inkább a bizalom, én azt gondolom, és a piac fele is az egy óriási nagy bizalom, vagy a piac részéről, hogy egyébként ilyen rövid idő alatt képes a piac egy létársági részvényt felszívni és rekordárakon felvásárolni.
Teljesen jogos egyébként, hogy a piacnak a bizalma az egyértelműen látszik itt ebből a tranzakcióból, akkor azt mondhatjuk igazából, hogy itt a fapados légitársaságoknak jó időszaka jöhet, hogyha végre sikerül magunk mögött hagynunk legalábbis nagy mértékben a pandémiát. A fapadosok jobb helyzetben lesznek, mint az egyébként a prémium légitársaságok?
Közben én azt gondolom, hogy teljes mértékben, tehát hogy a fapadosok azok, amelyek életképesek. Azért fókuszáljunk megint egy kicsit a Wizzerre, amikor ugye erről a kérdésről beszélünk, mert a Wizzer a fapadosok között is unikális, azzal a rendkívül prudens cash managementtel, amelyet folytat, illetve azért gondoljunk vissza, hogy az elmúlt nagyon-nagyon hullámvölgyes időszakban. Az elmúlt egy évben a Wizzair bejelentette például, hogy 250 új útvonalat nyitott ki, 13 új bázist alapítottak, mindezt a pandémia kellős közepén. És egyébként meg decemberben 1,2 milliárd eurós cash balance-szel zárták az évet, tehát így fordultak. Tehát én azt gondolom, hogy a Wizzair még a fapadosokon belül is jóval sikeresebb. És nézzük meg, hogy a Ryanair is milyen jól állja gyakorlatilag a viharokat, hiszen ha megnézzük, akkor a pandémiás időszak és most a vége fel a Ryanair is egy kiemelkedő részvénye árfolyamokat produkál, ami azt mutatja, hogy a befektetői várakozások azok nagyon-nagyon magasan vannak ezekkel a légitársaságokkal kapcsolatban. Ha például megnézzük a Lufthansa-t, ugye ami egy hagyományos modellben üzemelő légitársaság, ott még mindig nem ért el a elmúlt 12 havi csúcs 70%-át a részvénye árfolyam. A Wizz Air meg a Ryanair már réges-régen e fölött vannak 120-130% körül.
Mint a fapadosoknak a nagy lehetőségét, hogy mindenképpen azt jelenti, hogy ha már a nyáron esetleg elkezdhetünk repülőgéppel utazni, viszont hogyha megnézzük a jelenlegi járványadatokat, akkor hát azért most még eléggé benne vagyunk a szószban, hogyha lehet ilyen kicsit szlengesebben fogalmazni. Igen. Tehát mi van akkor, hogyha nyarat még nagy részt fel kell áldoznunk, a fapados légitársaságok meddig bírhatják ki a pangó forgalmat, meddig van esélyük gyakorlatilag ilyen negatív kilátások között fennmaradni?
Ugye a Wizzair többször elmondta, hogy ez a cash balance, ami számukra rendelkezésre áll, ez gyakorlatilag majdnem 2 éves visszafogott üzemelést tesz lehetővé. Ryanair is megjelent a vállalati kötvénypiacokon. Ugye a jellemző különbség az idézőjelbe piaci orientált fapadosok és a nem piaci orientált hagyományos légitársaság között az, hogy az utóbbiak azok állami támogatásból élnek. Tehát ha előbb-utóbb kifut valakinek a tartaléka, azok inkább ezek a hagyományos típusú légitársaságok lehetnek, és valószínűleg az árfolyamok is ezt tükrözik vissza, hiszen a befektetői bizalmatlanság az elég nagyfokú olyan cégek életében, amelyek alapjában nem annyira versenyképesek, és valójában nem a piacról és nem a piacból tudják a létüket fenntartani.
Egyébként várhatunk-e átrendeződést a légiparban, hogyha egyszer csak újra nyitnak majd a légi folyosók? Láthatunk-e majd az előző évekhez képest nagyobb változásokat, vagy szépen a korábbi időszaknak a megszokott menetéhez fognak visszarendeződni majd a légitársaságok?
Én azért vagyok nagyon borulátó, mert az Európai Bizottság elmulasztott egy nagyon nagy lehetőséget arra, hogy az iparág önmagát konszolidálja. Ugye ezen az iparágon eleve hatalmas túlkínálat volt a pandémia alatt. Itt mindenképpen torzították a képet azok a fél állami monopolista szereplők, mint például a Lufthansa, és ezek, amelyek folyamatos állami támogatásra szorultak és szorulnak, és itt lett volna a lehetőség arra, hogy egyébként tisztuljon a piac. Ez a tisztulás egyébként megtörtént 10 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok piacán is, és az azért tudta idézőjelben ennyire rendezetten és szépen kezelni ezt a pandémiás állapotot, mert ott volt egy teljes iparágat átfogó megközelítés. Az Európai Bizottság ezt elmulasztotta, ehelyett ahhoz folyamodott, hogy az egyes légitársaságok rohangálnak össze-vissza a saját nemzeti kormányaikhoz, sírnak mindenféle forrásokért, ezekből ugye kimaradnak azok a cégek, amelyek nem köthetők egy-egy idézőjelben nemzeti tulajdonoshoz, és ez azt jelenti, hogy a konszolidáció is el fog húzódni, hiszen az életképesebb rossz légitársaságokat mesterségesen tömik még mindig pénzzel, és ez azt fogja jelenteni, hogy egy elég komoly piactorzító hatás lesz még egy ideig az európai piacon.
Turi Ferenc légipari szakértőt hallották, még pénteken 3,7%-ot esett egyébként a Wizz Air részvénye a brit tőzsdén Londonban, 49 font 12 pencen zárt.